beteggé teszi a szívet. És ilyenkor lelki alkattól vagy vérmérséklettől függően valamennyire összeszedjük magunkat, előbb vagy utóbb minden erőket, minden épkézláb megoldásunkat, de aztán van, amikor minden remény szertefosztik, mert minden aduász, amit a kezünkben tartottunk, minden szalmaszál, az egyszerűen csak kihullik a kezünkből. És ilyenkor újra, meg újra ugyanott találjuk magunkat. A szorongás, a félelem és a sötétségnek a szélén, T.S. Eliotnak az átok földjén, ahol idézem, így mondja, egy marék porban az iszonyatot megmutatom neked. De tudunk-e ilyenkor úgy félni, ahogyan Gedeon félt? Mert úgy tűnik, hogy nem az a kérdés, hogy félünk-e, hanem hogy jól félünk-e. Erről lesz ma szó a mai részben, és akkor folytatnám a cliffhangerrel lezárt igei olvasást. Azon az éjszakán ezt mondta neki az Úr. Kelj föl, támadd meg a tábort, mert kezedbe adtam azt. De ha félsz megtámadni, menj le előbb a legényeddel, Purával a táborhoz. Hallgasd meg, miről beszélnek, akkor majd felbátorodsz, és rámersz támadni a táborra. Lement tehát legényével, Purával egészen a tábori előőrsökig. Midján, a Málék és a keleti törzsek úgy ellepték a völgyet, mint egy sáskahad. Tevéiknek nem volt se szeri, se száma. Annyian voltak, mint a tenger partján a föveny. Amikor Gedeon odaért, egyikük éppen az álmát mesélte el a társának, és ezt mondta. Azt az álmot láttam, hogy egy kerek árpa kenyér gurult le Midján táborára, és amikor a sátorhoz ért, úgy megütötte, hogy ledőlt. Felfordította és összedőlt a sátor. A társa így felelt neki. Nem más ez, mint az izraeli Gedeonnak, Jóás fiának a fegyvere. Kezébe adta az Isten Midjánt és az egész tábort. Gedeon egy jól ismert hőstörténet, ami gyerekkorunk óta mélyen belénk ivódott, talán már a gyermekisten tiszteletektől kezdve, vagy a hittanórákon. Van egy bátortalan, neve nincs fiú, aki egy isteni találkozás után elindul meggyőzni a törzseket, hogy állítsanak harcosokat egy bődületesen nagy hadsereggel szemben, hogy aztán nulla harcászati tudással szembe szálljanak az akkori világhatalommal, és hát megtörténik az esélytelen, összegyűl 32 000 ember, ami még mindig semmire sem volt elég, és Isten erre azt mondja, hogy hát túl sok ez a nép, amely veled van, nem adhatom a kezetekbe így Midjánt, úgyhogy a vezérigazgató egy látványos létszám leépítésbe kezd, és aztán utána a második forduló után a 32 000 emberből már csak 300-an maradtak, pont azok, akik valószínűleg még életükben nem találkoztak ellenséggel, és még az egészséges óvatosság is hiányzik belőlük. De Gedeon egy kis lelki támogatás után mégsem esik kétségbe, hanem jól felfegyverzi az embereit, életveszélyes kürtökkel, meg cserépedényekkel, és halálba csörömpölik az ellenséget. Elmesélve, talán mulatságosnak hat a történet, de akkor benne lenni korán sem volt az. Csak hogy érzékeltessem egy kicsit a helyzetet, hadd zoomoljak rá erre a történetre, egészen konkrétan Gedeon szorongásainak a forrásaira. Az első a teve. Nem azért, mert Gedeonnak teve fóbiája volt, hanem azért, mert a beduin törzsek, a midjaniták azzal tűntek ki a civilizációs fejlődésük során, hogy ők voltak a legelsők, akik a tevék tömeges idomításával nagy harcászati előnyre tettek szert, legyőzhetetlenné váltak. A tevékkel, ezek ilyen gyorsléptű állatok voltak, akik a sivatagból hirtelen előbukkantak, portyáztak szabadon Izrael területén, és aztán, hogyha valami támadás érte őket, akkor nagyon gyorsan vissza is tudtak húzódni a sivatagba, a teve pedig tudjuk, egy szárazság tűrő állat, úgyhogy oda már nem tudtak visszamenni, és biztonságban érezhették magukat. Szóval Gedeon ezzel a hatalmas, új, fejlett sereggel szemben eszköztelennek, tehetetlennek érezte magát. Ez az első. Aztán többnyire, ahogyan látjuk, ez a sereg tömegesen lépett fel, olyan nagy sereggel vonultak föl, amely sáskához hasonlított, azt olvastuk az igében, hogy akkora a számuk, mint a tenger partján a föveny, vagyis Gedeon gyengének érezte magát. Kicsinek. Aztán azért is volt félelmetes és szorongató a helyzet, mert nem jött a segítség úgy, ahogyan azt elvárhatta volna, amikor baj volt. Legalábbis nem rendesen. Az Isten népe oldaláról még a fele sem jelent meg azoknak az embereknek a száma, akikre ilyenkor számítani lehetett. Összesen 32 ezeren voltak ott, pedig ettől lényegesen többet ki tudott volna állítani a törzsszövetség. Úgyhogy Gedeon egyedül érezte magát. Tehetetlen vagyok, gyenge vagyok, egyedül vagyok, vuk vagyok a problémáimmal szemben, szorongás, félelem, rám köszönt a lélek sötét éjszakája. Nagyon érdekes, hogy Gedeon történetében az éjszaka újra meg újra megjelenik. A legtöbb fontos esemény mindig éjszaka játszódik, nem véletlenül. Mert nem csak kívül van sötétség, hanem belül is. De Gedeon nem hagyja magát, jelet kér, kétszer is meg is kapja, összegyűjti a sereget, és a korszokása szerint letáboroznak, megtalálják a helyüket, az egyik tábor itt, a másik ott, és közben keresik a megütközésnek a terepét. Magyarán, emberi számítások szerint Gedeon ebben a helyzetben minden tőle telhetőt megtett, felelősség teljesen. És akkor itt jön a csavar a történetben. Az összegyűjtött, nagy nehezen összekuporgatott emberi megoldások szinte egyesével hullanak ki a kezéből. Isten ugyanis felszólítja Gedeont, ahogyan láttuk és olvastuk, hogy vezesse le embereit a vízhez, és parancsolja meg neki, hogy igyanak, majd akiket ő kiválaszt, azok mennek harcra. De már ennek előtte is mennie kellett azoknak, akik féltek. Ami önmagában véve még nem lenne gond, valamennyire meg is tudjuk érteni, tudjuk racionalizálni a veszteségeket, ilyenkor, amikor valamilyen nagy veszteség ér minket, mindjárt megpróbáljuk a dolgok logikus oldaláról megközelíteni, azok az emberek menjenek, akik félnek, mert ne rontsák a harci morát, ilyenkor észnél kell lenni, rendben van, csak hogy az a probléma, hogy a hadsereg kétharmada ezzel eltűnt. És maradt ott körülbelül 10 000 ember. És aztán utána pedig azok maradnak, akik még csak nem is vitézek. Mert ha 9700 ember utána ugyanúgy hazamegy Isten utasítására, és maradnak 300-an. Előbb a gyávák mennek haza, aztán a bátrak. És marad 1%. Mihez kezdjek ezzel én, Uram? Hogyan álljak én itt szembe a problémáimmal, amitől én szorongok, eszköztelenül, tehetetlenül, amikor mindent összegyűjtöttem, és marad 1%. Nyilván értjük az események mögötti isteni pedagógiát. Utólag mindig nagyon könnyű okosnak lenni, hogy Isten újra meg újra bebizonyítja, most is, hogy nem az erő, nem az akarat, nem a hatalom, nem a számok, nem a szuperképességek, nem a birtokolt eszközök, nem az emberi logika az, ami megment téged, hanem egyedül az élő Isten. De amikor benne vagyunk a helyzetben, legyen az egy elmérgesedő konfliktus a testvéreddel, a pároddal, a szüleiddel, vagy valamelyik visszatérő bűnöddel való szembenézés, vagy a gyereked egészségi állapota, vagy a hitelügyintéző most hívott valószínűleg rossz hírekkel, és közben sorra hullanak ki azok az aduk, amik legalább némi esélyt adtak volna. Ilyenkor nagyon nehéz megállni a hitben, és nem belesüppedni a kétségbeesésbe és a szorongásba. Pedig ez történik Gedeonnal, ahogyan velünk is. Újra meg újra. És ekkor azt látjuk, hogy Isten szól hozzá. Még azon az éjszakán. Kelj fel, menj le az ellenség táborába, mert kezedbe adtam őket. Ha pedig félsz lemenni, menj le és púra te szolgád a táborba, és hallgasd ki, hogy mit beszél az ellenfél. Mert hogy Gedeon, mondjuk ki, félt, retteget. Egy nagy hős áll előttünk, akire a zsidókhoz írt levél is magasztos szavakkal beszél. Ezt mondja, mit mondjak még, kezdi a zsidókhoz írt levélnek ez a szakasza. Kifogynék az időből, hogyha szólnom kellene. És Gedeonnal kezdi a felsorolást. Ő áll a hősök listájának az élén, és az ember fél. Hogy ne félne? Hogy ne szorongana? Minden oka megvolt rá. Korábban is voltak már más irányú félelmei, amikor az apja oltárát kellett lerontania. Azt is csak éjszaka merte megtenni. Olyan megdöbbentő Isten igéjének ez a keresetlen őszintessége. Nem hinném, hogy a világtörténelemnek a nagy csatáinak a leírását olvasva valamelyik hadvezérről azt találnánk, hogy mondjuk Nagy Sándorról vagy Napóleonról, hogy hát végig izgulta rendesen az éjszakát, rettenetesen félt, hanem inkább azt olvassuk, hogy kard ki kard, ő volt az első sorban, gyertek utánam. Viszont a mi Gedeonunk, ő fél. És ettől olyan emberi és igazi. És jelet kap. Olyat, amit nem ő kért, hanem Isten adott neki. És ez mutatja meg neki egyrészt, hogy az Isten vele van. Úgy, ahogy megígérte már a történet legelején. Én veled vagyok. Én veled vagyok. Minden egyes jelben ez csomozza a szívére. Én veled vagyok. Másrészt azt üzeni ez, hogy elég az, amit az Úr rendel szabadításra. Nem kell más. Elég csak az Úr. És harmadrészt, tökre szabad félni. Tök oké, ha szorongsz. Nem elküldi haza többiekkel, hanem jelet ad neki, megerősíti. Egy régi ismerősöm megkeresett, hát most már 2 hónapja, vagy 3 is, régóta nem beszéltünk, és bűntudattal érkezett meg hozzám, elmondta, hogy beszélnünk kell, azért, mert megkapta az orvostól a rossz hírt, diagnosztizálták sajnos a betegséggel, a rákkal, és beszélgetünk arról, hogy van, milyenek az orvosok, mire lehet számítani, hogy van, egyébként azóta jó van, sikeres volt a műtét, és felépült, meggyógyult, de hogy iszonyatosan félt, érthető okoknál fogva, és nagyon szorongott. De hogy azt mondta, hogy neki bűntudata van. Azért, mert hogy fél. És hogy ez így hogy van? Mert hogy az Isten embere, az hisz, nem? És hogyha valaki hisz, az nem fél, az nem szorong. Mit árul el ez az ő hitének a minőségéről? Akkor ő lehet, hogy akkor ő nem is rendes hívő, és hogy akkor most mi van vele? És aztán azt mondtam neki, hogy teljesen emberi dolog ilyen helyzetben félni. Gondolj például Jézusra, a Getsemáné kertjében, aki ugyanúgy szorongott és ugyanúgy félt, amikor szembe kellett néznie a lehetetlennel. A félelem nem minősíti a hitedet, hanem azt, hogy mihez kezdesz a szorongásoddal. Gedeon tehát egy álomjelet kap arról, hogy biztos a győzelem. Isten így szól hozzá. Gedeon, ha félsz, itt ebben az éjsötétben, amikor minden olyan bizonytalan, amikor már nem lehet előre látni a dolgok kimenetelét, ha félsz, akkor menj le és győződj meg arról, hogy mit mond az ellenség. És a Midján itt a táborban azt olvastuk, hogy 2 legény beszélget. Az egyik elmondja az álmát. Azt álmodta, hogy egy nagy árpa cipó legurult a domboldalról, neki ment a sátornak, az pedig összedőlt. A másik rögtön meg is fejti az álmot, hát ez az árpa cipó, ez Gedeon. És ez azt jelenti, hogy ha ledőlt a sátrunk, akkor Isten a kezébe adta a táborunkat. Kell-e több Gedeonnak? Nedves lett a gyapjú, aztán szárazon maradt, aztán Isten kiválasztotta a győztes sereget, és az ellenség már tudta, hogy el fogják veszíteni a csatát. Kell ennél több? És kell-e nekünk több, mint amit Isten jelül ad nekünk? Egyáltalán észreveszük a jeleket. Mert lehet, hogy nem fogunk harcolni az éjjel leple alatt beduin törzsekkel, de nekünk is megvannak a magunk harcai, amit olykor úgy érzünk, a sötétben tapogatózva vívunk meg. Tehetetlenül, ötlettelenül, egyedül. És mindjárt itt egy másik kérdés, ami közvetlenül ehhez kapcsolódik. Hogy tudunk-e úgy félni, ahogy Gedeon félt? Hogy miközben félt, hogy miközben rettegett, és lelkileg is a sötétség szélén táncolt, ő mindvégig párbeszédben maradt az Istennel, hogy közben nyitott maradt rá. Vagy úgy félünk, ahogyan a történetben szereplő többség, Istenre érzéketlenül. Mert amikor félünk, amikor szorongunk, igazából csak két választásunk van. Vagy Istennel félünk, vagy nélküle. Vagy párbeszédben maradunk vele, vagy hallgatásba burkolózunk. Vagy jeleket kérünk tőle, legyen az bármennyire gyermeki, vagy érzéketlenné várunk rá. Egy ismerősöm mesélte, hogy amikor a fogorvoshoz ment, beszélgetett valakivel, és aztán szót követett, és aztán hirtelen a beszélgető társa megállt, és azt mondta. Tudod, azon csodálkozom, hogy ahogyan olvasom az Ószövetséget, úgy megüt, hogy ezek a régiek csak úgy pertú beszélgettek Istennel. Hogy van ez? Mondd már meg nekem. Megszólítják őt, jeleket kérnek tőle, hangokat hallanak, utasításokat kapnak, és aztán utána pedig meg is teszik azt, amit hallanak. Hogy van ez? És mi, maiak, mi miért nem vagyunk így ezzel? Úgy érzem, sokkal könnyebb lenne elhordoznom a félelmeimet, hogyha én is így beszélgethetnék az Istennel. Azért van ez, mert amikor félünk, amikor Isten nélkül félünk, olyankor beköltözik a szívünkbe a félelem ikertestvére is, az érzéketlenség. Így van ez a lélektan minden törvénye szerint, hogy aki fél, akinek egész életét betölti a félelem, az csak úgy tudja ezt kompenzálni, hogy amikor már nem bírja tovább a félelmet, akkor közönössé válik, és érzéketlenné. És ez a két rettenetes iker tart fogva bennünket. Hol a félelem, hol az érzéketlenség. Hol tele van az életünk rettenetes szorongásokkal, hol pedig az élet legfontosabb dolgai mellett, akár az Isten jelei, az Isten jelzései mellett is érzéketlenül megyünk el. Mint a Jelek című Shyamalan filmben, ahol Mel Gibson alakítja azt a papot, aki elveszíti a feleségét, és a felesége elvesztése miatt megszakítja a kapcsolatot Istennel is, és a fel nem dolgozott fájdalom a párbeszéd nélkül maradt szorongás hatására szép lassan érzéketlenné válik a körülötte levő jelekre is. Annyira, hogy ez majdnem egy újabb tragédiához vezet. Nem így vagyunk-e sokan mi is? Hogy azért válunk érzéketlenni Istenre. Azért válunk érzéketlenni Isten jelzéseire. Mert a szorongásainkban, a félelmeinkben hátat fordítottunk neki. Nem beszélgetünk vele. Pedig Isten ma is ad jeleket. Ő most is ugyanaz. Ő nem változott. Jelek jönnek szüntelen például az igéjéből. Aki a Bibliát olvassa, annak minden mondatában üzenetet kap. Ha most a Bírák könyvét olvassuk, mondhatjuk-e, hogy ezek csak régi történetek valamiféle tanúsággal? Nem érezzük-e benne mindnyájan, hogy lüktet benne az isteni erő? a buzdítás, az intés, a megrovás, a bátorítás, a vigasztalás, a szeretetnek meg annyi formája, minden, amire szükségünk van. Nem jönnek-e jelek a lelkiismeretünkből, ettől a furcsa belső hangtól, amit a régiek szinte majdhogy nem a Szentlélek szócsövévé tettek meg? Nem mint a lelkiismereted, nem késztette a lelkiismereted, nem buzdít, vagy nem kárhoztat-e éppen? Hiszen a lelkiismeret sosem alszik. Legfeljebb csak mi alszunk. A lelkiismeret szól, legfeljebb mi vagyunk süketek. És azután nem kapunk-e jelet akkor, amikor a saját életünket mondjuk imádságba bevisszük, minden nap végén. Olyan csodálatos dolgokra tud minket tanítani az Isten igéje. Mondok egy példát. Ne menjen le a napotik haragotokkal. Haragudjatok, de ne vétkezzetek. Ez azt jelenti, hogy amikor estére ér az ember, csak elgondolja Isten előtt imádságban, és mérlegre teszi a napját, vagy reggel, amikor elindulna a napja, mérlegre teszi imában a kis pára életét, az aggodalmait, a terveit. Nem jönnek-e ilyenkor jelek Krisztus megszabadító hatalmából? Gedeon ilyen jeleket kap, és minden egyes alkalommal ezt a megerősítést kapja. Én vagyok az, aki veled vagyok. Így indult el lerombolni a hamis Isten oltárát. Én veled vagyok. Így fújta meg a kürtöket, és hívta egybe szabadításra a törzseket. Én veled vagyok. Így kellett elengedni az emberi megoldásokat, a hadserege kétharmadát. Így kellett embereit levezényelni a vízhez, és maradt meg a hadseregnek mindössze 1%-a. De én veled vagyok. Így kellett lelopóznia az ellenség táborába, és kihallgatni, hogy övé a győzelem. Én veled vagyok. És így kellett azt a 300-at meggyőzni arról, hogy kezükben a győzelem. És elindulni, és meggyerni velük a csatát. Én vagyok az, aki veled vagyok. Íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ezt mondja Jézus a tanítványainak, mielőtt még felmegy a mennybe. És ezt mondja neked is. Gedeon jeleket kért, de nem azért kért jelet, mert hitetlen lett volna. Nem azért, mert 100%-ban be akarta magát biztosítani. Ha így lett volna, akkor ő lett volna az első, aki hazamegy a többiekkel együtt a táborból, amikor elbocsájtotta Isten azokat, akik féltek. Mert azok mentek haza, akik féltek. Akik csak féltek. Gedeon is fél, de ő beszélget. Beszélget az Istenével. És ahogy Calvin mondja, a mi egész életünknek dolga van Istennel. Úgy üzeni nekünk ez az ige, mindenben és mindenkor, félelemben és érzéketlenségben, kudarcok és reménységek között, vereségek és győzelmek között. Több ezer évvel ezelőtt, és 2025-ben is, a mi időnkben, a lélek sötét éjszakájában, hogy az Úr velünk van, az Úr veled van. Hallgasd az ő szavát, keresd, érezd a jeleit, kövesd az útmutatását. Ő az, aki veled van minden napon. Amen.
Imádkozzunk! Ó Istenünk, magasztalunk téged a világtörténelem uraként. Magasztalunk téged, aki az egészet kézben tartod, és aki már akkor ott voltál, amikor elromlott minden, és már most tudod, és már akkor tudtad, hogy hogyan fogod helyrehozni. És előtted már készen van minden problémának, minden fájdalomnak a megoldás és az eltörlése. Egy hatalmas ívben gondolkozol, és magasztalunk téged azért, mert ebben a hatalmas ívben van a mi kis életünk is. És te pontosan látod, hogy a mi kis életünk óriási fájdalmai, amiket nem győzünk elhordozni, azok hogyan lesznek a te kegyelmedből mégis a javunkra, mert te a javunkra akarod fordítani őket. És te látod azt is, hogy a mi életünk nagy fájdalmai hogyan fognak feloldódni a te országodban, és hogyan fognak eltűnni. És te látod most azt, hogy hogyan fog megszűnni minden félelem, minden szorongás, minden rettegés ott a te országodban, a teljes biztonságban, ahol színről színre látunk téged, miközben itt, míg a földön járunk, sokszor keresünk, hogy Uram, hol vagy? Urunk, könyörgünk, hogy te erősíts minket a te jelenléteddel. Te vagy az, aki meg tudod erősíteni a szívünkben a bizalmat felét, hogy nem hagysz el minket, akkor is, hogyha azt érezzük, hogy teljes a sötétség, akkor is, hogyha nem értjük, hogy mi történik. Könyörgünk, erősíts minket. És erősíts minket akkor, amikor látjuk, ahogy sorra kihullanak az eszközök a kezeink közül. Erősíts minket akkor, amikor azt látjuk, hogy nem tudjuk megoldani a helyzetet. Olyan kegyelmes vagy Istenünk, hogy hagyod, hogy kihulljanak az eszközeink a kezünkből, hogy végül csak te maradhass, csak a kereszt, és csak rád nézhessünk. Olyan kegyelmes vagy, hogy hagyod, hogy mindent elveszítsünk azért, hogy teljesen betöltse a szívünket a te szereteted, a te szent jelenléted, a te teljességed. Köszönjük, hogy ezt kínálod ma este is. És könyörgünk, hogy emlékeztess minket arra, amikor elmegyünk innen. Amikor véget ér ennek az estének, és szembesülünk újra azokkal a félelmekkel és szorongásokkal, amik a mindennapjainkban vannak. Amikor rossz hírt kapunk, amikor rossz diagnózist kapunk, amikor beteget ápolunk, amikor munkahelyen állunk helyt, amikor iskolai kihívásokkal küzdünk, amikor a saját testünk erőtlenségével küzdünk, és azzal, hogy cserben hagy a saját testünk. Te légy az, aki megmutatod magadat. Így könyörgünk mindazokért is, akik most nem lehetnek itt közöttünk. Te áld meg őket, te biztosd őket. Te hozd vissza őket közénk. Könyörgünk a református egyházunkért, te adj újulást, te adj ébredést, te adj szabadulást. Mutasd meg, hogy egyedül te vagy, és hogy te vagy a minden. És hallgass meg minket, amikor a te fiattól tanult imádsággal is könyörgünk hozzád. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.